Sziasztok, üdvözlöm a Nyugat podcastjének hallgatóit. Ma kulturális ügyekről fogunk beszélni, méghozzá elsősorban Szombathely kulturális ügyeiről, és ehhez van egy abszolút kompetens vendégünk is, Horváth Csoma. Szia, üdvözöllek a stúdióban.
Szia, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat, meg akik esetleg majd megnézik YouTube-on is a felvételt.
Ugye Horváth Csoma a város alpolgármestere, és amellett, hogy a kultúrával foglalkozik, a város üzemeltetéssel is. De azt hiszem, ez a két téma akkora lenne, hogy maradjunk egyelőre a kultúránál, tehát most a kulturális ügyekről fogunk beszélgetni. És én azzal szeretném kezdeni, hogy először is tisztázzuk, mert az utóbbi időben sok minden összemosodott, hogy mi az állami fenntartású, mi a megyei fenntartású, mi a városi fenntartású. Tehát jelenleg, ha a városnak nézzük a kulturális intézményeit, akkor mi az, ami a városhoz tartozik, illetve mi az, ami esetleg nem a városhoz tartozik, de a város lényegesen hozzájárul a működéséhez.
Hát ugye nagyon-nagyon széles intézményrendszere van a városnak, kulturális intézményrendszere, talán nincs is minden megyeszékhelynek ennyi, nyilván nagyobb városoknak igen, de van, ahol nincsen bábszínház, vagy van, ahol nincsen szimfonikus zenekar. Korábban 2010-ig, és aztán azt hiszem 12-ig közös fenntartásban működött a Szavária Múzeum, illetőleg a szimfonikus zenekar, valamint emlékeim szerint a bábszínház is, és akkor ezek szépen fokozatosan a következő években teljesen az önkormányzathoz kerültek.
Közös fenntartásban működtek a megyével?
Igen, a megyével, így a megye is biztosított hozzá forrást, illetve állami támogatásban is részesült. Most ugye ez úgy néz ki, hogy most ez teljesen a mi fenntartásunkban lévő, illetve még a könyvtár volt ilyen. Tehát a Berzsenyi Dániel, ugye a megyei hatókörű könyvtárról is beszélünk.
Sőt, valamikor az ősidőkben még egy MMIK nevű az intézmény MMIK is létezett, ami szintén közös fenntartású volt.
Igen, ami meg például egy jó példa arra, hogy az meg nem nálunk van, hanem ugye az államnak a fenntartásában, aztán az állam kiszervezte egy magánalapítványnak a működtetést, úgyhogy annak nem is látunk rá a működésére.
Talán most névfőiskola részeként működik?
Talán igen, azt tudom mondani, hogy Elsimon Lászlóhoz kötődik az alapítvány, azt nem vagyok benne biztos, hogy ő az elnöke, de biztos, hogy tagja, és vele tárgyaltunk többször az MMIK-ról, akihez valamelyest kötődik az a működtetés. De visszatérve,
az intézményrendszerre, igen.
Igen, visszatérve az intézményrendszerre, egy nagyon széles intézményrendszerünk van, a felsoroltakon kívül, hogy ott van a Vörös Sándor Színház, maga a Szavária Múzeum mellett az összes többi tagintézménye, a Vasiskanzen, aztán a Szombathelyi Képtár, a Schrammel Gyűjtemény, a Schmidt Múzeum, illetve még a Pásztor utcában is van egy ilyen régészeti központi raktárhely, ami kiállító térként is néha-néha működik. És akkor ott van ugye az Agora, annak az egyes intézmény elemei, tehát egy nagyon-nagyon széles és nagy intézményrendszert működtetünk, és azért azt látni kell, hogy ez nagyon-nagyon sok forrást emészt fel. Hogyha én összességében nézem, hogy mennyit fordít a város kultúrára, az a saját költségvetésünkből, ez majdnem eléri a 4 milliárd forintot. Ez 3 milliárd 824 millió 119 forint, ebben benne vannak a rendezvények is.
Ez kb. Hány százaléka a város költségvetésének?
Hát én azt mondanám, hogy szerintem egy ilyen 10 százaléka, vagy 15 százaléka körülbelül a költségvetésnek, de azt kell látni, hogy még így is a működtetésre jóval többet költünk, mint az állam, és akkor még vegyük azt hozzá, hogy mi volt, amikor meg közösen tartották fenn a megyével, illetve az állammal, hogy csak mondjak egy példát. A Szavária Múzeumnak úgy néz ki a támogatása, hogy mi adunk hozzá több mint 500 millió forintot, 554 millió forintot, a magyar állam meg 150 millió forintot biztosít hozzá. És ott vagyunk tulajdonképpen, hogy ez a működéshez elegendő forrás, hiszen béreket kell kifizetni, működtetni kell, rezsit kell fizetni, ami azért az energiaárak kapcsán azért nem egy egyszerű történet, és akkor ugye működtetni kell a múzeumot, ami azt jelenti, hogy valamiért bejöjjenek az emberek, kiállításokat kell, konferenciákat kell szervezni, tudományos munkákat kell végrehajtani. Nagyon-nagyon sokat pályáznak, nem csak a múzeum, hanem a többi intézmény is pontosan azért, hogy a működtetés mellett még tudjunk másra is fordítani.
Ha megnézzük, hogy a kultúrára fordított költségvetésnek mennyi részét veszi el az intézmények fenntartása, és mennyi az, amit a programokra tudtok költeni, akkor tudsz-e valami arányt mondani nekem?
Nyilván nagyon-nagyon sok pénzt elvisz a működtetés. Arányában azt tudom mondani, hogy a nagy részét különösen igaz ez az idei évre, jelen pillanatban azért arra költjük, hogy fenntartsuk ezt az intézményt, úgyhogy ezer hála tényleg az ott dolgozóknak és a vezetőknek is, hogy megtesznek mindent azért, hogy még plusz külső forrást, szponzorációt be tudjanak vonzani. Ezt azért is mondom el, mert például itt a választások előtt ugye úgy döntött a magyar kormány, hogy 15%-kal fejleszti a kulturális dolgozók bérét. Na most ezt ő úgy végezte el, hogy meghozta erről a döntést, kijelölte ugye a végrehajtást, de nem adta oda hozzá a teljes forrást. Nekünk ez például plusz 70 millió forintunkba került nagyságrendileg.
Hány százalékát adta oda az állam, és mennyit kellett a városnak fedezni?
A százalékot pontosan nem tudom megmondani, de azt tudom mondani, hogy nagyjából ugye 45%-át azt nekünk kell lett a dolgozók esetében kipótolni, de ez csak az intézményekre igaz, mert a cégeknél ott egy más működési mechanizmus volt, ugye cégként működik kultúrás tevékenységet végző cégként a színház, és az Agora, akik erre még jogosultak voltak, ők közvetlenül a minisztériumhoz kellett, hogy benyújtsanak dokumentumokat, és ők közvetlenül kapták meg ezt a támogatást. Mi viszont ezzel ki kellett, hogy pótoljuk. Ebben a 70 millió forintban azt még nem mondtam el, hogy benne van az is, hogy nem csak a 15%-os bérfejlesztést kellett kiegészítenünk, hanem ugye van a garantált bérminimum is, ami azért évről évre változik, és ezt is tulajdonképpen ki kellett pótolnunk. Tehát ez összességében ez a közel 70 millió forint, amit pluszba be kell tenni, amit honnan tudsz elvenni a működésből, meg egyébként abból, hogy mondjuk esetleg a rendezvényekre költsél. Tehát most, ha összességében nézem, akkor rendezvényekre egyrészt mondjuk költünk a karnevára idén 130 millió forintot, ezt a turizmus és a város közösen költi el, és nagyságrendileg rendezvényekre olyan 70-80 millió forintot tudunk mi elkölteni. Nyilván vannak azért olyan rendezvények, amiket az intézményeink, cégeink saját költségvetésből finanszíroznak, tehát azért, ami benne van a költségvetésükbe, de mi pluszba ezt a 130 milliót és olyan 78-80 millió forintot tudjuk beletenni rendezvények megszervezésébe, ami lehet, hogy első fülre soknak tűnik, hogyha valaki hallgatja majd ezt a podcastet, de ha belegondol abba, hogy mi minden szükséges
nekem
egy rendezvényhez.
Nekem nem tűnik soknak.
Igen, lehet azért, mert hogy ti szoktatok rendezvényt szervezni, és hogy benne mozogtok, hogy azért a színpadtechnika, első segélynyújtásnak a biztosítása, őrzésvédés, és akkor még sorolhatnám, hogy mi minden költség adódik egy rendezvénynél.
Ugye akkor az egyik legnagyobb probléma a kultúránál is, valószínű, ahogy a város működtetésének egyéb területein is, hogy van egy csomó feladatotok, amit el kell látni a városnak, amiből fokozatosan az állami pénzeket kivonták, sőt, esetleg még a feladatokat növelték is, mint ahogy ugye ez a plusz béremelés, de erre sem adtak támogatást. Hány év alatt zajlott le ez a dolog, és mennyire éreztétek, hogy egyre szűkebb a mozgási teretek ebben?
Ugye 2016, talán 16 vagy 18 óta kér a kormány szolidaritási adót, ugye ez a befizetett, a cégek által befizetett iparűzési adót adóztatja tulajdonképpen meg. Szerintem ez a folyamat már akkor elindulhatott, csak az egy más ciklus volt, ugye az az előző városvezetés ciklusa volt, ahol azért volt modern városok program, ugye az előző Európai Uniós fejlesztési ciklusban voltunk, egészen más anyagi lehetőségek voltak, de azóta ez fokozatosan jön, és ugye eljutottunk arra a pontra, hogy az idejében 4,2 milliárd forintos iparüzési vagy szolidaritási adót kellett a magyar kormánynak befizetni, és jelen pillanatban ott tartunk, hogy a kötelező feladatok, gondolok itt arra, hogy a közvilágítást működteted, és például nem kötelező feladat a tömegközlekedés, ami iszonyatosan nagy költség, az 1,6 milliárd forint körülbelül a városnak, de visszatér erre, hogy a kötelező, az állam által elvárt kötelező feladatok, tehát például az, hogy égjenek a lámpák a városba, az arra adott állami támogatás az nem infláció követő, miközben egyébként nő az infláció, másrészt pedig nagyjából az 53%-át fedi le az állami támogatás annak a feladathalmaznak, amit tőlünk elvár az állam, és a maradékát, tehát ezt a 47%-ot, ezt nekünk kell betenni, és akkor ebbe, hogyha a kultúrát nézem, az van benne, hogy kötelező közművelődési feladatot kell ellátni. Kötelező közművelődési feladatot az Agora lát el, illetve a könyvtár, és neki is az összes szolgáltatását kellene biztosítani, egy nagyon-nagyon minimálisat. Tehát hol van még a kultúra, és akkor mondjuk itt mondok egy jó példát, hogy az emberek érezzék, ebben nincs benne a karnevál. Tehát, hogy azt külön kell venni. Az egyébként egy másik történet, hogy a karnevára, mint az itt a sajtóba elhangzott az utóbbi időben, hát idén nem kaptunk még egy forint állami támogatást sem. Tavaly is első körben nullát kaptunk, aztán utólag kaptunk egyébként 5 millió forintot, miközben korábban, és bocs, hogy most áteveztem erre a pontra, de nyilván a forrásokhoz kapcsolódik, 2011-12-től tulajdonképpen 19-ig évente nagyságrendileg 20 millió forint enke a támogatás érkezett a karnevál támogatására, és volt olyan, hogy ezt 3 évre meg lehetett pályázni. Azt hiszem kétszer meg is pályázta a cég, előtte meg az alapítvány, aki ezt szervezte. Tehát összességében azt látom, hogy most arra eljutottunk egy olyan pontra, hogy muszáj változtatni az önkormányzati rendszeren, a fenntartási gyakorlatokon, és ez nagyon igaz a kultúrára, és még egy példát hadd mondjak, a színház és a Báb Színház esete.
Erről beszéljünk külön egy pillanat, térjünk vissza az állami támogatásra. Ugye az utóbbi idők egyik legnagyobb botránya pont a nemzeti kulturális alapféle támogatás volt, amikor a választások előtt iszonyú nagy pénzeket kiosztottak létező vagy nem létező tevékenységekre, ugye mindenki itt a Fási Zsülikét emlegeti, meg a Mága Zoltán fotósát, aki 500 000 forintot kapott. Tehát, hogy ahogy közeledtek a választás és szűkültek az anyagi keretek, gondolom állami szinten is, egyre inkább célzottan kulturális támogatás címén is azoknak ment a pénz, akiktől valamit reméltek, vagy valami módon kifizették az ő lojalitásukat, és egyáltalán nem arra ment a pénz, hogy valóban kulturális rendezvényeket támogassanak, és így valahogy kiesett a kosárból a karnevál is, ha jól értem.
Erről van szó, ugye tulajdonképpen úgy ment ki 17 milliárd forint, hogy állítólag volt felhívás a minisztérium oldalán, de hogy ez megpályáztatva külön nem volt, és én reggel hallgattam egy híradást, ilyen teljesen sokkolódva, hogy Mága Zoltán állítólag valami levelet írt, amiben még az is benne van, hogy leírta azt, hogy a bizonytalan szavazók és az időseket hogyan lehetne ezekkel a koncertekkel megszólítani, és hogy ilyen levél ment a minisztériumba, és az alapján indíthattak kifizetést, de ezt egy hírműsorban hallottam, de ez egészen sokkoló dolog. A karnevára visszatérve...
Bocsánat, ha volt rendszereken átívelő, kellemesen pénzt begyűjtő valaki, azaz hiszem a Mága Zoltán, ő nagyon értette ahhoz, hogy bármilyen kormánya is volt Magyarországnak, ő valahogy ezeket a támogatásokat elnyerte.
Én nem is a szemét akarom egyébként ebből a szempontból kiragadni, mert biztos nagyon jó művész,
de ez a te véleményed lehet.
Azt mondtam, hogy biztos nagyon jó, én sem akarom megítélni, meg a kultúra, mindig azt mondom, hogy nem is ízlés kérdése, hanem van, akinek tetszik, van, akinek nem.
Maradjunk abba, hogy megérezte, hogy lehet különböző indokokkal pénzt kiszedni bármiféle kormánytól, és ő ezt nagyon magas szinten üzte. Hát ki ne emlékezne arra, hogy ingyenesen lehetett menni a koncertjeire, amit állandóan itt az MSH-ba is tartottak.
Tényleg, és talán azt hiszem még.
És ebből iszonyú nagy botrány is volt, hogy elméletileg volt ingyenes, mert minden egyes jegyhez az állam elég nagy összegű támogatást adott a Mágaféle produkciós cégnek. Ez egy bonyolult kérdés, de ő egy kitűnő példa arra, hogy rendszereken átívelve, hogy lehet nagyon sok pénzt begyűjteni kultúra címen. De most visszatérve, beszéljünk akkor a két színház helyzetéről, ami megint nagyon speciális, mert a Vörös Sándor Színház helyzete is az utóbbi években változott, ugye az irányítási módszere is. A Báb Színház, meg hát az arról te szerettél akkor beszéljünk ennek a két színház helyzetéről. Egyrészt nagy öröm, hogy Szombathelynek végre van egy állandó színháza, és ráadásul azt mondják, hogy az egyik legjobb vidéki színház Magyarországon, meg az is nagy öröm, hogy van egy bábszínházunk, azt hiszem egy megyei jogúvárosnak illik is, hogy legyen ilyenje, de hogy működnek most ezek, milyen fenntartási feltételek között, és mekkora beleszólása van a városnak egyáltalán ezek működésébe? És akkor már itt a szimfonikus zenekart is felhozhatjuk, mert azt hiszem, ez a három intézmény hasonló.
Igen, és azért is, mert hogy itt is változott a költségmegosztás. Tehát ugye a magyar állam úgy döntött a színház és a báb színházak esetében, tehát ennek a két előadó művészeti szervezetnek az esetében 2020-ban és 2021-ben vezette be azt a törvényt, hogy ő innentől nem fog egyébként, tehát megváltoztatja a forrásnak az adását, addig úgy működött, hogy tulajdonképpen törvényi, meg előírási, meg nézőszámok és egyéb szakmai kérdések alapján állami támogatást nyújtott. Ez mindig így volt, rendszerváltás óta így volt, gyanítom, hogy előtte is, ahol voltak ilyen intézmények, de az állam akkor úgy döntött, láthatóan politikai érdekekből, hogy még jobban bele akar szólni abba, hogy a fővárosban, meg vidéken is egyébként ki a színházigazgató, hogy most leegyszerűsítsük, és egyébként milyen darabokat játszanak. Ez az igazság, ez erről szólt ez a törvény. Addig a Szombathely, vagy a városi közgyűlések, meg nyilván azok a fővárosi közgyűlés, akinek ez fővárosban, de itt nyilván nálunk a közgyűlés, nevezhette ki az igazgatót pályázat alapján, szakmai bizottság döntött, de a szakmai bizottság összetételében azért az önkormányzati közgyűlés döntése volt a fontos, és a szakmai bizottság csak javasolt. Na most ez megváltozott úgy, hogy a szakmai bizottságban a magyar állam többséget delegált, és azt mondta, hogy a közgyűlésnek el kell fogadnia egyébként a szakmai bizottság döntését, és az alapján kell kinevezni az igazgatót, aztán a végén a miniszter és a polgármester együttes döntésével, és ez mind a két, tehát a színház és a bábszínházak esetében is megtörtént. Én egyébként úgy gondolom, hogy a mi esetünkben ez egy nagyon jól alakuló dolog volt, hiszen a Vörös Sándor Színházban Szabó Tibor lett az igazgató, a bábszínházban is ugye váltás volt, Kovács Géza 15 év után visszavonult, és Csató Katama a bábszínháznak az igazgatója. Mindketten egyébként nagyon innovatív emberek, látható, hogy sok minden változás történt a tradíciók megtartása mellett. Én a színházról azt tudnám elmondani, hogy nyilván maga a kultúra is, és ezek az előadó művészeti szervezetek iszonyat nagy csapdába működtek azért az elmúlt években, hiszen volt egy Covid, amikor nem lehetett színházba menni, meg utána volt az energiaválság, ami után csökkenteni kellett a nyitvatartások meg az üzemelés idejét, tehát ezek iszonyatos hátrányba hozták az előadó művészeti szervezeteket, mert úgy kellett visszacsalogatni utána a közönséget, mert elszoktak tulajdonképpen attól, hogy ilyen helyekre járjanak. Ez igaz egyébként a zenekarra is, de én azt kell, hogy mondjam, és a színház esetében most először, tehát hogy először arról beszélnék, hogy ott vagyunk tulajdonképpen így mondom, hogy vidéki, bár nem szeretem ezt a szót, de a megyei jogú városokban lévő színházak közül szerintem ott vagyunk az első háromba. Annyira fantasztikus előadások vannak, olyan rendezők jönnek ide dolgozni egyébként a városba, akik azért nem minden, fővároson kívül sokszor nem minden más vidéki színházba megtalálhatóak. Nagyon jó a társulat, tehát látszik, hogy nyilván tiszteljük és szeretjük és örülünk annak, hogy nagyon sok alapító tag is itt van még. Szerintem sokat tudnak tőlük tanulni a fiatal kollégáik, viszont az egy jó dolog, hogy jönnek fiatalok, és szerintem azért is, mert tanulni is akarnak itt azoktól a rendezőktől, meg magától a színháztól, ahol dolgozhatnak. Rengeteg díj, minden évben rengeteg díjbe részesülnek a színészi művészek, darabok is, úgyhogy szerintem nagyon büszkék lehetünk a Vörös Sándor Színházra. Nem véletlen, hogy igazgató urat második ciklusra is megválasztottuk, ugye még pályázatra se volt szükség, hiszen ezt a miniszter engedélyezte. És a bábszínháznál is azt látom, hogy szakmai szempontból egész magas polcon van, rengeteg változás van ott is. Például én örülök, hogy vannak felnőtt előadások is, korábban is voltak, de ebből több lett, hiszen a Bábszínház elsősorban nyilván a legkisebbek szórakoztatásáról szól, de ugyanúgy azt gondolom, hogy jó, hogyha vannak felnőtt
előadások. Átment egyfajta felnőtt műfajba mindenhol. Igen. A világon a Bábszínház.
És még gyorsan egy mondatot ehhez, finanszírozás, mert hogy ez is nagyon megváltozott. Amit mondtam az elején, hogy a törvény ugye beleszólt abba, hogy politikailag jobban meg akarja azt mondani, hogy hogy működjön a színház. Pénzügyileg is eljutottunk oda, hogy teljesen az egy természetes dolog volt, hogy az állam több vagy kevesebb forrást adott mondjuk állami támogatásként ezekhez az intézményekként, és utána egy kicsit olyan érzékelés volt, hogy az az állami támogatás, mintha egy ilyen kegy lenne. Én emlékszem, amikor megjött az állami támogatásunk, ami minden évben megjön 30 éve, és az akkori parlamenti képviselő Hende Csaba ezt ilyen úgy jelentette be, hogy na hát ez micsoda nagy dolog. Hát oké, ez az, amiből a villanyszámlát meg a nem tudom mit kifizetik, tehát kicsit úgy volt eladva, mintha ez plusz forrás lenne. Ez nem plusz forrás, ez ennek az intézménynek járó forrás
ebben
volt.
Ebben az évben sem vágtam le a fejedet. Köszönd meg, hogy élhetsz még, nem?
Igen, szóval kicsit, ez az érzés volt, és már eljutottunk oda, hogy korábban sokkal magasabb volt a Bábszínház és a színház állami támogatása, jelen pillanatban ugyanannyit ad a magyar állam, mint az önkormányzat ezekhez magyarul, csökkent tulajdonképpen, bocsánat, nem csökkent, nekünk kell még több pénzt befektetnünk ahhoz, hogy ugyanazt a színvonalat tudják hozni, úgy, és akkor ezt lezárom tényleg ezt a mondatot, hogy közben az állam meg nagyon sok pénzt elvesz az önkormányzati rendszertől, ami bízunk benne, hogy változni fog, mert ugye most azért egy új kormány van.
De erről biztos, hogy beszélnünk kell, majd akartam is kérdezni, hogy tőletek kérnek-e bármiféle koncepciót, mert ugye ahogy most erről beszélgettünk, kiderült, hogy nagyon sok minden változott, és nagyon sok minden a kultúra területén is az önkormányzat nyakába szakadt, és hogy nagyon nagy küzdelem egyáltalán a kulturális intézmények fenntartása egyáltalán. Hogy van-e már arról szó, vagy eljutottatok-e már addig, hogy kértek az önkormányzatoktól esetleg valami szakmai véleményt, valami koncepciót, volt-e megkérdezés, hogy mit tapasztaltatok az elmúlt években, vagy majd remélitek, hogy lesz ilyen, hogy számítanak-e az ötleteitekre és a tapasztalataitokra, mármint az új kormány?
A héten jelent meg a Magyar Közlönybe egy nagyon rövid szakasz arra vonatkozó, ahogy felülvizsgálják egyébként, hogy az önkormányzatoktól elvárt kötelező feladatok, források, forráselosztások, azok miként működnek. Én ettől már azt remélem, hogy ebben majd egy párbeszéd is megindul. Ugye ne felejtsük el, hogy Nemény András polgármester, megyei jogú városok szövetségének társelnöke. Ők ugye annó letettek egy koncepciót a kormányasztalára, biztos vagyok benne, hogy ennek a kormánynak, ezzel a kormánnyal is minél belindulnak a tárgyalások. Én nagyon bizakodom, mert végig tulajdonképpen a miniszterelnök úr, Magyar Péter, meg a Tisza párt arról beszélt a kampányban, hogy változtatni kell az önkormányzatok helyzetén. Az a központosítás, az a forrás elvonás, ez így ebben a formában szerintem nem működhet tovább. Most, hogyha tényleg valaki végighallgatta, amit beszélünk, azt látjuk, hogy szűkülő költségvetés van, vagy szűkülő állami támogatás, miközben az nem infláció követő, ez óriási nagy probléma. Én egy kicsit most elszomorodtam a múlt héten Grünwald Stefániával együtt, aki ugye a Turizmus Kft. Vezető és a Karnevált szervezik, mert nekünk most is bent van egy NKA pályázatunk, ugyanis még az előző kormány kiírása alapján beadhattunk még egy pályázatot, viszont erről nem született már döntés, és most olvastam, hogy az új kulturális miniszter Tar Zoltán nyilván érthető okokból leállítatott mindenfajta kifizetést, és vizsgálatot rendelt el, de én még egy kicsit bizakodom abba, hogy azért mi fogunk támogatást kapni ebből a pályázat alapján. Parlamenti képviselőnket, Rápli Róbertet meg is fogom majd ezzel keresni, már említettem is egyébként neki, hogy ebbe ha tudnak segítsenek. Nyilván érthető, hogy ezt most felül kell vizsgálni, de hát azt gondolom, hogy ha valamit szakmailag nem kell megindokolni, az a Szavária történelmi karnevál, ami azt gondolom, hogy nem csak egy szórakozási lehetőség, hanem azért azt gondolom, hogy kuriózom itt Közép-Európába, és idén 25. lesz, és fantasztikus lesz.
Egyébként nagyon sok mindent kell itt felülvizsgálni, és nyilvánvaló, hogy aki azt hiszi, hogy percek alatt ez meg fog történni, biztos nem így lesz. Nem tudom, hogy az emberekben egyébként mekkora türelem lesz majd, hogy kivárják, hogy mindezt, amiről csak most itt egy városi kulturális rendszer fenntartásán és programjai kapcsán beszéltünk, ez is nagyon sok minden, és akkor hány területe lehet még az országnak, ahol ugyanúgy felül kéne vizsgálni, újra kéne gondolni, tehát ez hatalmas mennyiségű dolog. De most hadd térjek vissza még egy kicsit a színházra, hogy mennyire fontos lehet egy város életében színház, és hogy a város lakói mennyire fontosnak tarthatják azt, hogy az az ő színházuk legyen. Hát ha végig gondolunk Szombathely modernkori történetére, akkor az egyik legnagyobb tüntetés mi kapcsán zajlódott Szombathelyen? Két nagy tüntetés volt, ugye? Az egyik az internetadó elleni tüntetés, a másik pedig az Tamás, a Jordán Tamás. Igen, talán sokan emlékeznek arra, hogy a Városháza előtt mekkora tüntetés volt, mikor Jordán Tamás le akarták váltani a Vörös Sándor Színház éléről. Tehát, hogy az emberek igenis véleményt akarnak nyilvánítani arról, hogy a saját kulturális intézményeiket kik és hogyan irányítják. Jó lesz ehhez visszatérni, azt hiszem.
Én is azt gondolom, mert szerintem az, hogy a Jordán Tamás és az akkori közgyűlés úgy döntött, hogy színházat alapít, szerintem az a város kultúrtörténetének egyik legfontosabb momentuma. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szeretik és büszkék a színházukra a szombathelyiek, ez látszik egyébként a nézőszámokból, a látogatottsági adatokból. És akkor itt egy pillanat rátérek a Szavária Szimfonikus Zenekarra, mert ugye említettük, hogy beszéljünk róluk. Na hát náluk is egyébként az a helyzet ám, hogy az állam ad 240 millió forintot a működéshez, és 305 millió forintot meg az önkormányzat. Tehát itt is látszik, hogy mi finanszírozunk jobban. És van, akiktől így meghallom ezt, hogy miért kell nekünk szimfonikust is fenntartani, hiszen nincs minden városban. Hát szerintem nagyon legyünk büszkék a szimfonikus zenekarra, mert azt hiszem 11 vagy 12 olyan szimfonikus zenekar van az országban, ami nemzeti minősítésű szakmailag, és ebben van a Szavária, és olyan művészek jönnek szintén ide fellépni, karmesterek vezényelni, ami azt gondolom, hogy nagyon népszerű, mert én egyébként járok koncertekre, nagyon-nagyon sok bérletesünk van, és nem csak szombathelyek vannak, hanem egyébként Ausztriából is sokan járnak. Tehát én azt gondolom, hogy van egy több száz fős kör, akik igenis igénylik azt, és nagyon-nagyon fájlalnák, hogyha ez nem lenne. Ugye itt is most nemrég volt pályázat, itt még a régi konstrukció alapján, tehát az önkormányzat dönthetett, de szakmai bizottság javaslatával. Én nagyon örültem, hogy egyöntetűleg, egyrészt sajnáltam, hogy Kis Barna távozott, akit nagyon tiszteltünk, és köszönjük is a munkát, ugye ő nem akart már indulni, és tulajdonképpen egy olyan szereplő érkezett, aki korábban az Operaháznak volt a zenekar igazgatója, és azt látom, hogy próbálja is egy innovatív, kicsit a szombathelyek köré jobban kinyitni a zenekar működését. De egy dologra, hogyha összességében nézzük az intézményeket, a cégeket, muszáj visszatérnünk, és ennek a választási ciklusnak az elején leültünk a vezetőkkel, és átbeszéltük, hogy jelen pillanatban, mivel ennyire alulfinanszírozott államilag, és sajnos önhibánkból kifolyólag az önkormányzat részéről is a kulturális intézményeknek a fenntartása, működtetése az, hogy új produktumot tudjanak kibocsátani magukból, elnézést a szó, vagy azért a gondolatért.
Legyen pénz programra
igen,
is, nem csak
így
a fenntartásra.
Van, így van, ahhoz muszáj idézőjelben egy harmadik lábat kialakítani. Ez azt jelenti, hogy támogatókat keresni, pályázatokat, szponzorokat. Voltak erről egyébként olyan megbeszéléseink, ahol jöttek hozzánk különböző szakértők, hogy ezt miként lehet megtenni, és ezt nagyon-nagyon sokan egyébként azóta ügyesen csinálják. Ebbe élen jár például a színház, de egyébként a Báb Színház is, hogy próbál mecénatúrát, de igaz ez a könyvtára, a múzeumra, és egyébként a zenekarra is. Azt gondolom, hogy elengedhetetlen az, hogy támogatókat, szponzorokat keressünk, mert máshogy nem finanszírozható a kultúra. Egyébként a karneválnál is az idejében a szombathelyi nagy cégek, meg kis cégek is egyébként nagyon-nagyon erőt vettek magunkon, nagyon sokat lobbiztunk, és köszönjük a segítségüket, mert nélkülük nagyon nehezen tudnánk egy jubileumi karnevált megrendezni.
Ugye ahhoz, hogy ez a normális mecenatúra és támogatási rendszer a kultúrán belül kialakuljon, mi kell? Normálisan működő gazdaság, ami Magyarországon nem egészen így történt, és egy polgári réteg.
Igen, aki nyitott a kultúrára.
Így van. Tehát mind a kettőt azt hiszem, egyrészt a gazdaságot valóban gazdasági alapokra kellene újra helyezni, másrészt ezt az egyre szűkülő polgári réteget, ami Magyarországon, akárhogy is nézzük, szűkült az utóbbi időben a helyzet miatt, újra kinyitni és remélhetőleg minél nagyobbra növelni, mert akkor működhet ez igazán jól.
És még egy mondat, hogy ugye, és akkor itt jön a városnak még nagyon fontos szerepe a képbe, hogy milyen olyan lehetőségünk van, amivel mi meg tudjuk magunkat mutatni, amivel esetleg külső tényezőt tudunk bevonzani, és akkor erre jó ürügy lehet akár egy évforduló, mondjuk a város alapítása, ami ugye azt mondják, hogy nagyjából ilyen az időszámításunk után az első század közepére tehető, ezt így pontosan nekem mindig azt mondja ókor történész, hogy ezt ilyen 45-50 közé lehet taksálni, de hogy ennek majd a megünneplése, ez lehet egy olyan fordulópont, amikor a város
de
még többet meg
tud mutatni.
De akkor
mikor fogjuk ezt megünnepelni? Eldöntöttétek, hogy mikor fogjuk megünnepelni?
Ezen még azt gondolom, hogy gondolkodunk, de...
Marketing de szempontból mi a megfelelő időpont?
A város marketing szempontból az lenne a megfelelő időpont, ha ez a következő Európa Kulturális Fővárosa kiírással egy pontra esne, amit még nem tudunk, hogy mikor lesz. Sajnos egy kicsit korábbra tehető, de már nekem volt ókor történész, aki azt mondta, hogy ha ez 2035 körül van, akkor még lehet, hogy arra is lehetne
az is
találni valami történeti bekapcsolódást, de hogy például az EKF és az, hogy az Európa Kulturális Fővárosa pályázat, meg az, hogy egyébként 2000 éves lesz a város, mind a kettő, most ezt külön mondom, az egy olyan apropó lehet, amikor a város majd még jobban meg tudja magát mutatni. Ez mondjuk rajtam meg rajtunk lehet túlmutató, de ezen már dolgozni kell. Az látszik egyébként, most voltunk Veszprémben, ami ugye EKF város volt, polgármester úrral és Bokány Adrián tanácsnok asszonnyal, aki szervezte ezt az egész találkozót, és így kvázi összefogja azt a munkacsoportot, amiben gondolkodunk azon. Ami tanácsnok asszony, hogy mi van akkor, hogyha kiírják a pályázatot, és a város is megpályázná.
Mikor írják ki ezt a pályázatot pontosan?
Nem tudjuk. A céldátumhoz képest 7 évvel előtte kezdik el megpályáztatni, tehát ez most már lassan időszerűvé válhat. Ezt a 35-öt mi csak gondoljuk, hogy erre taksálható. Az azt jelenti, hogy hamarosan ugye el kell ennek érkezni, én inkább azt gondolom, hogy ez távolabb időpont lesz majd a céldátumnak a kiírása. Az látszik, hogy ez nem lehet egy olyan pályázat, ami arról szól, hogy mint a Szent Márton program
pont
volt,
azt akartam
csak
mondani,
hogy a rendezvények
két negatív
benne.
Példát is tudnék erre mondani, az egyik a Szent Márton évfordulót, ahogy megünnepelte a város, az egy pénzkiszórás volt gyakorlatilag az ablakon. Nem ennek az önkormányzatnak az idejébe történt, ez nyilvánvaló, tehát ez nem a ti saratok, de sajnos ebből a város nem sokat profitált, tehát nagy mennyiségű pénzt kapott erre az évfordulóra, és gyakorlatilag szétszórta.
Hát igen, tehát a Léghajó Fesztivál meg a nem tudom micsoda, nem biztos, hogy Szent Mártonhoz köthető.
Igen.
Bár nekem volt, aki megnevette annó a pólómat, és most azért hadd mondjam, hogy direkt készültem, és ilyen pólóba
mindjárt elemezzük.
Érkeztem,
mindjárt
ami rajta van Szent Márton, de azt gondolom, hogy ez még olyan tiszteletbe tartja a Szent Márton kultuszt. De visszatérve, az EKF pályázatnak többnek kell lennie, mint egy nem tudom, egy évig tartó rendezvénysorozat. Ez látszódott ott a megbeszélés után is, és végigbeszéltük, hogy ez tényleg egy nagyon kőkemény városfejlesztési program.
Bocsánat, ha már a másik, mi próbálkoztunk egyszer Európa Kulturális
Igen.
Fővárosával, szintén az előző önkormányzat idején is nem ment. Tehát nyilvánvaló, hogy annak is megvannak a tanulságai, hogy mennyire másképp kell ezt kezelni. És ha jól tudom, most van egy olyan elképzelés is, hogy Szombathely esetleg nem egyedül pályázna ezért a címért, hanem Kőszeggel összefogva.
Igen, egész pontosan ugye az IESC intézménnyel, akik én azt gondolom, hogy nagyon komoly szakmai, tehát szakmailag nagyon komolyan be tudnak ebbe kapcsolni. Vannak is már erről közös egyeztetéseink, ugye más más közös projektjeik is vannak a várossal. Az, hogy aztán végül meg fogjuk ezt lépni, ezt még tényleg át kell gondolni, mert ahogy mondtam, ez egy nagyívű városfejlesztési program. Ráadásul azt azért tudni kell, hogy ez csak akkor működik, hogyha a kormány is teljes mellszélességgel az elnyert város mellé tud állni, meg a program mellé tud állni, mert valójában az európai forrás, ami ehhez érkezik, az töredéke, most pontos összeget nem tudok mondani, de töredéke vannak, tehát ehhez jó több pályázat be tud kapcsolódni, akár más Európai Uniós pályázat, Veszprém legalábbis így végezt, és nagyon sok állami támogatást is kaptak hozzá, tehát én azt gondolom, hogy ha ezt egy város elnyeri egy országba, akkor onnantól az a kormánynak is érdeke, hogy hát akkor ő megmutassa magát.
Ugye erre vannak jó példák is, hogy mikor valamelyik város Európa kulturális fővárosa lett, és jól gazdálkodott vele, Grazot mindig abszolút példaként szokták mondani, ahol a folyó fölött átívelő, igen, különleges gömb alakú kis kávézó és kulturális intézmény, meg az új felépített, azt hiszem, kulturális központ, mint abszolút pozitív példa szerepel. Aztán voltak botrányok is Pécs kapcsán is, Veszprém kapcsán is, ugye a fehér remeszelt templomfalak, igen, ami nagy botrányt okoztak a városba. Tehát ez attól is függ, ez, hogy hatják végre, de ha jól csinálják, akkor ez nagy fejlődés jelenthet egy városnak, az egyértelmű. És ebben a nagyon pénzhiányos időben minden város próbál olyan nagyon nagy forrásokat találni, és ez az egyik lehetőség ez az arra, egyik, amikor nagyot fejlődhet.
A másik az, hogy megpróbáljuk megmutatni magunkat abban a kevés pénzből is, de programokban. És egy picit beszéljünk is erről, mert ez megint csak egy,
igen,
ilyen érdekes.
De ha már, és mondtad a pólódat, akkor nehogy ezt nyitva hagyjuk, ezt a kérdést. Tehát, hogy ha egy kicsit megkérhetnélek, igen, hogy a zakódat, hogy... igen, tehát, hogy a mindenki szombathelyi, és ide ott van, és nézzük, igen, meg a személyeket, hogy kik azok a személyek, akikre büszke Szombathely, legalábbis a kulturális alpolgármester szerint, igen.
Ugye Szent Mártóról van szó, Derkovics Gyuláról, Vörös Sándorról és James Joyce-ról. Na most, hát ebből egyébként a kilógó az James Joyce, de ő meg szombathelyinek vallja magát, és ha már megünnepeljük ezt az irodalmi fikciót, amire nagyon büszkék vagyunk, mert most már történetiség épül rá, akkor úgy gondoltuk, hogy itt van a helye a pólón. Azért ők nagyszerű emberek voltak, és azért én azt gondolom, hogy fontos, hogy ápoljuk az ő hagyományukat. És hogy tudjuk egy kicsit közelebb vinni őket, megtartani a mai világban, hogyha azért valahogy ilyen elvisszük egy kicsit ilyen divatosabb verzióba, úgyhogy annó ez a mi ötletünk alapján Tebeli Szabolcs, aki egy képregény író, képregény tervező, Szombathely egyébként, ő tervezte meg ezt a logót, és nagyon jó, és egyébként nem tudom, ez mennyire minősül reklámnak, de a Szombathely Turinform irodában meg lehet vásárolni
most
ezt a pólót.
Most engedjük meg magunknak ezt, okay, a egyébként Tebeli Szabolcsal mi is készítettünk interjút, ő közismert képregény, igen, rajzoló Magyarországon. És ha megnézem, ezek között, az emberek között vannak olyanok, akik speciálisan inkább magyarországi ismertség, ugye Vörös Sándor és Derkovics Gyula, akárhogy is nézzük, és aztán van kettő, aki nemzetközi ismertségű, Szent Márton, aki az egész világon ismert szent, és hát Joyce, akinek meg a világhírű regénye az Ulisszesz kapcsán, ugye szintén nemzetközileg ismert. Tehát összehozzuk akkor a nemzetközi programokat és a hazai programokat is ebben. Ha már nemzetközi programok, akkor beszéljünk egy-két olyan dologról, ami vitát vált ki a szombathelyi kulturális életben. Az egyik dolog az a minőségi programok, vagyis a kulturálisabban magasabb szintűnek nevezhető programok, és az úgynevezett nép programok, amin sokan vannak, és úgynevezett nép szórakoztatásra épül. Most, ha így külön választjuk ezeket a programokat, akkor nyilvánvaló, hogy egy képtárkiállítás az általában magasabb kultúrájú. Egy Blumnap, bár sokat változott, sokkal nyitottabb lett, az egy mégis magasabb kultúrájú. Egy Szent Iváni rendezvény az a nagy közönségnek szánt dolog. A karneválba vegyül a kettő, de inkább az is nagyobb szabásúnak tekinthető dolog. És amikor azt mondják, hogy régen a Szombathely kapcsán, hogy a Szombathely az oktatás városa, meg Szombathely a kultúra városa, akkor ez kicsit mind a kettőt olyan megkopottnak tekinthetjük. Ugye egyrészt arról nem igazán Szombathely tehet, hogy nagyon hányatott sorsú lett a szombathelyi annó tanárképző főiskola sorsa, amelyik több tulajdonos váltáson keresztül menve még most is egy kicsit lebeg a magyar felsőoktatási térbe. Aztán vannak olyan rendezvények, amik eltűntek a város életéből, pedig igazán fontosnak tekinthetőek voltak, vagy nemzetközi szinten is számon tartottak voltak, ilyen például a Bartók Fesztivál, aminek talán majd te elmondod, jobban tudod, hogy mi történt azzal, hogy eltűnt ebből a városból, vagy egy ilyen kisebb rendezvény, mondjuk, mint a Lamantin Jazz Fesztivál, amelyik szintén eltűnt. Akkor nézzük meg, hogy tudjátok egyensúlyba tartani, pláne ha nincs pénz, mert az egyik oldal azt mondja, hogy ez nem kell, a másik oldal meg azt mondja, hogy az nem kell, ezt a kettőt, illetve beszéljünk arról, hogy hova tűnt ez a két fontos rendezvény Szombathelyről.
És ugye fontos elmondani, hogy ennek ennél lettek új rendezvényeink is. Tehát itt most mondok egy példát, hát szerintem a város egyik legnépszerűbb, ez inkább szórakoztató, de hát az is fontos, az a kertmozi az emlékmű dombon. Tehát azt hiszem 12 000 ember volt kint azon a hétvégén tavaly, amit tartottak, ugye két magyar, nagyszerű magyar filmet, ugye a Deménről szóló Demén filmet vetítették, és talán a Futni mentem volt a másik, és idén
látod,
is.
Látod, ha eszünkbe jutna a címe, pedig mennyire az egyik legnézettebb film volt.
Hogyan
ez
tudnék
a...
élni
hogyan
nélküled?
Tudnék élni? Igen.
És úgy tudom, hogy lesz második rész, úgyhogy majd biztos arra is most idén egyébként, de azért tudom elmondani, hogy tegnap jelentette be az Agora igazgatója, Horváth Zoli, hogy a Star Wars-ot és a Szenvedélyes nők, ami szintén Herendi Gábornak a filmje lesz levetítve, szerintem ezen is nagyon sokan lesznek. Tehát vannak új rendezvények.
Úgy tudom, ha már, hogy Mája Rudolfnak, a mozivezetőjének nagyon régi vágya volt, hogy egyszer
a Star Wars-ot,
a csillagok háborúját ott a csillagok alatt az emlékműtövébe, azt hiszem abszolút, de ez egy nagyon jó piknikes,
abszolút,
jó hangulatú, az ember visz magával egy kis ennivalót, aki akar magával visz egy üveg bort, és jól érzi magát egy este. Valóban sok ilyen is kell.
Így igen. Van, és mindjárt már fölötte az emlékműdom tetején, egy hónappal előtte, vagy nagyjából egy 3 héttel előtte pedig a szimfonikus zenekar ad egy fantasztikus koncertet, ami szintén több ezren voltak tavaly, annak ellenére, hogy esett az eső, én is ott voltam, és fantasztikus volt látni, hogy emberek saját székekkel, meg mindennel jöttek, és az eső ellenére ott voltak, és ott is egyébként egészen a klasszikusoktól John Williams, aki egyébként a Csillagok háborújának a zenéjét is komponálta, tőle hallhatunk majd klasszikus filmslágereket, és ez is egy új rendezvény, és miért, ami szerintem az előző évek egyik nagy fejlesztése volt. Köszönjük egyébként a támogatást a Metal Hungária ZRT volt, azt hiszem, aki ugye a projekt mellé állt, hogy megújulhatott az emlékmű domb és az előtte lévő rendezvénytér, hiszen ez egy új rendezvénytérként funkcionál másrészt.
Iszonyú sokat vártunk arra, hogy az emlékműnét és a környékét rendbe tegyék, és valóban a Metal Hungária
igen,
volt az,
igen, és innentől ugye itt már akkor tudsz plusz, ha amennyi lehetőséged van, de tudsz plusz rendezvényeket tartani. A másik én szerintem nem kihasznált terület volt, és azért itt is vannak új rendezvények, idén is lesz a karneváli helyszínen kívül, azt hiszem öt egyébként többségében ingyenes rendezvény, csak azt hiszem regisztrációt kötött, az a történelmi témapark a Ferences kert. Az utóbbi években itt piknik koncertek, színházi előadás.
A karneválhoz visszatérünk, és én most kénytelen vagyok visszaevezni oda, ahol volt. Egyrészt szimfonikus zenekart minél több nyilvános helyre, igen, minél több utcahelyre, komoly zenét, szép zenét hallgatni bármikor, és nagyon örülünk annak, ha a szimfonikus zenekar nem csak a koncertteremben, hanem andandó alkalomban kint is játszik, és a nagy közönség is hallhatja, mert nem hiszem, hogy bármelyik főtéren sétáló ember, ha mondjuk vasárnaponként hallana egy kis szimfonikus zenét, vagy komoly zenét, ezt rossz néven venni.
Abszolút.
Sőt, valami fantasztikus hangulatot adna annak a főtérnek. De térjünk vissza arra, hogy te mit tudsz arról, hogy sikerült a Bartók Fesztivált innét valahogy így eltüntetni?
Igen, tehát hogy vannak új rendezvények, ezt csak azért mondtam, és azért és utána még fogok újat mondani. A Bartók szeminárium és a Bartók fesztivál kapcsán talán ugyanaz lehet egy kicsit a kulcsa, mint a Lamantinnak, és akkor a kettőről tudok együtt beszélni. Azzal a különbséggel, hogy a Lamantint ugye valójában nem városi rendezvény volt, hanem egy egyesület szervezte, akiké minden tiszteletem egyébként, hogy ezt így lehozták mindig, illetőleg a Bartók szeminárium, az pedig a Filharmóniához, ami egy országos központi szerv tartozott. Én már úgy érkeztem meg az alpolgármesteri székbe, hogy a zenekarigazgató a Bartók esetében már talán az utolsó évben is maradt, de ebben nem vagyok biztos, tehát 19-ben, amikor mi még jöttünk a városvezetésbe, de ebben nem vagyok biztos, de az biztos, hogy már nehezményezték akkor, hogy mennyit tud a város hozzáadni, és ők meg nem tudnak plusz forrás szerezni, tehát hogy vagy át kell gondolni, vagy nem lehet megtartani. És tulajdonképpen, mivel mi plusz forrás nem tudtunk ehhez adni, ezért született a Filharmónia részéről az a döntés, hogy akkor viszont ők ezt így leállítanák. Egyébként a Popa Gergő igazgatóval, a szimfonikus zenekar új igazgatójával nyilván ő egy éve van, tehát hogy ezt is számba vettük, hogy mik azok a dolgok, amikkel foglalkozni kell. Az a Bartók Fesztivál is. Én nem tartom kizártnak, hogy valamilyen konstrukcióba ez vissza fog tudni jönni, és hogy a Filharmónia is máshogy fog hozzáállni, mert tényleg nekem az a problémám, hogy nem várhatják azt el mindig egy várostól, hogy ő finanszírozzon be mindent legnagyobb számba, hanem segítsenek abba, hogy hogyan tudunk támpontot kapni pályázat, projekt esetében. Nagyon sokszor egy országos szervezet az egy jó ajánlólevél például más pályázatokhoz így vagy úgy. Én egy kicsit azért azt éreztem, hogy Szombathely az utóbbi években kevésbé volt politikailag fontos, akár a komoly zene döntéshozóinak a szemében is. Én
akár
szerintem
a pályázatok elosztásában
is. Talán ez sem kizárható, úgyhogy én azt gondolom, hogy ebben is új lehetőségek nyílnak. A Lamantin kapcsán pedig... Mert hogy ellenzéki város voltunk. Most én azt gondolom, most szabad város vagyunk, és most nem tudom, hogy mi az ellenzék és a kormánypárt jelen pillanatban, és remélem, hogy ez nem is
már
fontos. Szerintem meg... Én bízom benne, hogy ez már nem lesz ebből a szempontból fontos. A Lamantin kapcsán, mivel egy egyesület szervezi, őszintén szólva én a sajtóból tudtam meg egy sajtóközleményből, hogy idén nem lesz. Minden évben előtte szoktunk egyeztetni. Az tény és való, hogy kevesebb támogatást tudtunk mondjuk a tavalyi évben adni, mint előtte. Én egyébként el tudom mondani, hogy szoktam adakozni a fizetésemből nagyon sok kulturális rendezvényre, a Lamantira is minden évben adtam, de hát most nyilván nem az én, nem tudom, 100 000 forintom az, ami megment egy ilyen rendezvényt, hanem egyszerűen az látszódott, hogy ilyen keretek között szerintem nem tudták megtartani, és ők meg nem tudtak hozzá plusz forrást találni. Én azt gondolom, hogy egy ilyet új alapokra kell szintén helyezni, mert ahogy egy karnevál esetében, vagy más városokban látunk fesztiválokat, nagyon nehéz az, hogy mondjuk civilek saját erőből próbálják munkaidő mellett szervezni ezeket a rendezvényeket. Tehát lehet, és azt gyanítom, hogy lehet, hogy be fognak vonni valami profi társaságot, vagy akár lehet, hogy megkeresnek majd minket, hogy szálljunk be a szervezésben. Nekünk erre korábban volt egyébként megkeresésünk a részükről, ők akkor ezzel elzárkóztak, ők szerették volna a teljes terjedelmébe szervezni, meglátjuk, hogy majd ezzel mi lesz. Egyébként én úgy tudom, hogy most a színházban mint klub működik, és havonta vannak rendezvények, de visszatérve lettek még új rendezvényeink, mert ilyen például a utcaművészeti kezdeményezés, ami mondjuk a Veszprémhez képest az egy utcazene fesztivál, itt egy utcaművészeti kezdeményezésünk van, gyerekcipőben jár, de nagyon klassz, hogy lezárjuk tulajdonképpen a Kőszegi utcát, és hogy ott különböző alkotóművészek, zenészek jelennek meg, ez egyre népszerűbb program, ez még csak egy napos, de lehet, hogy több lesz. És el tudom azt mondani, hogy ugye mindig felmerül, hogy nincs elég program Szombathelyen, vagy van. Mi a kis kevés pénzünkből úgy terveztük az idei nyarat, tegnap volt sajtótájékoztatónk, hogy több mint 40 helyszínen több mint 130 programot fog megvalósítani az önkormányzat, a társszervezői, és azok a civil egyesületek, szervezők, vendéglátóhelyek, akik ebbe beszálltak, mert ez nyilván nem a mi önálló programunk, hanem nagyon sok társszervezővel valósul meg, és úgy terveztük meg a nyarat, hogy minden hétvégén legalább egy, de inkább több kulturális vagy szórakoztató program legyen, és szerintem ez így is fog megvalósulni. Ugye mindig felmerül az is kritikaként, hogy a fiatalok, hogy tudjuk a fiatalokat megszólítani. Hát most azért el tudom mondani, hogy nyáron csak saját szervezésben, amit a mi cégeink vagy az önkormányzat szervez, azért itt lesz a Moriones, a Bongor, a Betóhoffi, meg a Bájalex, akik azért kifejezetten a fiatalokat célozzák, meg ugye ők különböző rendezvényekkel lesznek itt, de hát ők most azért ezt a szót kell használnom, nagyon menők, úgyhogy én azt gondolom, hogy amit mi tudunk hozzáteszünk, és nagyon sok olyan vendéglátóhely van, most itt tudom, nem akarok reklámozni senkit, úgyis látható a sajtóba, akik nagyon ilyen célú programokat próbálnak, például nagyon jó a kapcsolatunk azokkal, és akkor azt így mondom, mert az nem kereskedelmi, hanem az egy ilyen közösségi szerveződésből adódó napközi, ami rengeteg fiatalt vonz, voltak most a Csónakázótón, lesz úgy tudom júliusban is Csónakázótón ilyen rendezvény, és egyébként betársulnak városi meg más rendezvényekre, tehát ott lesznek a Bloomsday-en, meg az Öfko Plus Fesztiválon. Ugye ez egy, én azt gondolom, hogy ők a Budapesten, a Margit-szigeten megvalósuló City Matinét követték le, ahol ugye elkezdődik a DJ szettes buli, 2 órakor, és mondjuk 10-kor vagy éjfélkor befejeződik, és egyébként tényleg ide nem csak fiatalok mennek ki, hanem akár családos fiatalok is.
Egyébként pedig az biztos, hogy a szombathelyek gondolkodás módjában is ezeket a dolgokat kicsit lazábban kell felfogni, mert ugye mindig ez egy állandó ellentét, hogy Szombathely egyszerre szeretne nagyon pezsgő, élénk, kulturális és egyéb életet élő város lenni, ugyanakkor meg egy abszolút csöndes, nyugalmas város, ahol semmi zaj, semmi probléma nincsen, és ez a kettő, ez valahogy nem akar egyszerre megvalósulni. Minden főtéri program szervezése kapcsán ugyanúgy fellángolnak a viták, ha hangosabb egy rendezvény, fellángolnak a viták. Nekem egészen furcsa volt, voltam Zürichben, nem olyan régen, és ott csináltak egy hatalmas elektronikus fesztivált úgy, hogy a város központjába állították fel a színpadokat, a hangfalakat, mindent, és hát ott a város központjában élők egy hétvégén keresztül tudták, hogy itt most buli van, kérem. Itt egy nagyon nagy nemzetközi fesztivál van, megvannak a keretei, és biztos megvan, hogy nem éjjel kettőig, de ott buli van. Tehát, hogy valamit valamiért nem tudunk egyszerre teljesen nyugalmas életet élni, és nem tudunk egyszerre egy pezsgő város lenni.
Én azt gondolom, hogy a város lakóknak van is egy ilyen elvárásuk valójában titkon, hogy ez a nyugodtság, ez legyen meg, mert abban a pillanatban tényleg, hogy átlépik az inger küszöböt, jönnek a telefonok, az e-mailek, hogy állítsák ezt le. De ettől függetlenül azt gondolom, hogy át kell lépni a határainkat, szervezni kell sok mindent. Ugye a főtér kapcsán most idén próbálkozunk egy új programmal. A Dr. Bohóc Mosoly Szolgálat idén 10 éves, és ilyen egymásra találtunk velük, hogy ők azok, akik ugye jótékonysági alapon a kórháznak, a gyermeknek a részlegén is, illetve más kórházakban is járnak, nagyon tiszteletre méltó, amit csinálnak, és idén rendezünk egy Bohóc Fesztivált egyébként közösen velük, ami szerintem azért is jó, mert sokszor amellett, hogy hangos valami, ugye a kritika éri azt is, hogy a főtéren miért nincs elég program, hogy a főteret nagyon nehéz egyébként belakni, mert hatalmas terület. Azért jelezném mindenkinek, hogy idén is lesz legalább 7-8 program a főtéren, és ez a Bohóc Fesztivál egy újdonság, ez egy egész napos program lesz június 1. szombatján, színpadi műsorokkal, interaktív folyamatos foglalkoztatókkal, Bohóc tematikára épülő, és egyébként én a mai nap folyamán írok a főtéri kereskedőknek egy levelet, amit a cégkapon fogunk eljutatni, amiben arra kérjük őket, hogy lehetőség szerint ők is legyenek tovább nyitva, akár egy kis területen, mert egy négyzetméteren ki lehet települni bejelentést mellett, legyenek jelen, próbáljuk meg felpesdíteni a főteret mondjuk ezen a napon. Nyilván a többi napon is azon a 7-8 programon lehetőségük van, de hogy egy ilyen programnál, hogyha ez megvalósul, akkor lehet, hogy következő évben is meg tudjuk tartani.
Megpróbáltok a kötélen táncolni.
Abszolút.
Egyszerre olyan programot csinálni, ami ellen senki nem emelhet kifogást, hát egy Bohóc Fesztivál, és egyébként is az ő küldetésük abszolút pozitív, de mégis valami program legyen, nehéz ezt a dolgot összehozni. De most beszéljünk még két programról. Hát egyik nyilvánvaló a karnevál, amelyik a 25. jubileumi évébe lépett, És hát itt a karnevál körül, amin vitatkoznak az emberek állandóan. Nem tud megújulni, újuljon meg. Nem is kell megújulnia, csak kevesebb legyen inkább, de az jobban a történelmi hagyományokra épüljön. Milyen lesz a mostani karnevál?
Szerintem igazán méltó lesz, de ahogyan elmondtam, azért az látszódik, hogy ilyen egyedül maradtunk, és meg a cégeink, akiknek tényleg köszönöm a most a városban működő cégeknek köszönjük a támogatását. Én azt gondolom, amit mi tudunk beleteszünk, ez a több mint 100 millió forint, meg a nagyságrendileg a 30-40 millió forint között van, amit meg a cégek szponzorációként hozzátesznek. Mi elmegyünk a falig, én azt tudom mondani, hogy lesznek újdonságok, egyrészt lesz maga a történetiségét bemutató dolog, talán szabadtéri kiállítás részt, emlékkönyv, közösségi mozaik készül majd a téglajegyekhez hasonlóan, amik ugye a képtárnál voltak a Ferences kertbe, tehát lesz egy ilyen tradicionális része, de szeretnénk, és ez a terv, hogy a felvonulás jóval színesebb legyen, jóval több hagyományőrző lesz, lesz új lelátóhelyszín, tehát a nagyszállót, valószínűleg a nagyszállós lelátót áthelyezzük a Tököli Imre utcába. Szerettük volna egy kicsit kinyitni, színesebbé tenni akár a gyerekek számára is a felvonulást olyan szempontból, hogy történelmi óriásbábok fognak bevonulni, úgyhogy lehet, hogy Szent Mártonnal és Claudius császárral is találkozhatunk nagyobb formában. És ami szerintem fontos, hogy tisztelgünk egy kicsit az Ízisz kultusz előtt is, egy megkomponált fényfestés, amit mappingnek hívnak, a Szent Márton évben láthattak ilyet a Székesegyházon. Egy ilyen új attrakciós műsorral lehet majd részt venni az Izomnál. Én most ezeket tudtam így hirtelen felsorolni, de ez a zenei felléptőkben is megmutatkozik.
A történelmi múltra koncentráltok, ami szerintem ebben az esetben nagyon is érthető. Hát mi az, amit nem tud más város ehhez hozzárakni? Pont ezt az a történelmi múltja, ami meg tudja különböztetni az Eper Fesztiváltól, meg a Kolbásztöltő Fesztiváltól, meg a hasonló dolgoktól.
És ez csak nekünk van, és nekünk van még egy ilyen dolgunk Magyarországon, az pedig a Bloomsday.
Igen, és akkor el is érkeztünk, igen, a legközelebbi programhoz ez a Bloomsday.
Igen, aminek a Nyugat a kiemelt média támogatója.
És ahhoz képest most erről keveset beszélünk, de egyébként
de még valakik fogunk, és fogunk róla. Például Szántó István, mert a Bloomsday-nél fontos elmondani, most én nem akarom, mert rövid az időnk elmondani, hogy 94-től ünneplik Szombathelyen, most már tényleg egy kortárs összművészeti fesztivál.
Indult egy abszolút egy kis csoport magánkezdeményezéséről, én még ott voltam az elsőnél, az Izeum lépcsőjén ülve, néztük Maszi Ferencet, és talán hallgattuk Barták Balást, egy abszolút ilyen kis csoportkulturális kezdeményezése volt. Voltak felemelkedőbb részei is, lefelébb húzó részei is, és talán most megint sikerült egy többnapos és valóban kulturális fesztivállá kiszélesíteni, és akkor most...
Ugye ebben van egy dilemma is, mert felmerül, hogy szabad-e ezt elvinni fesztivál formájába, de én azt gondolom, hogy azért kell, de ez nyilván a mi véleményünk, ez ennek a városvezetésnek az elképzelése volt, aztán lehet, hogy mások másként döntenek, mert ha én azt szeretném, hogy a városlakók ezt még jobban magukénak érezzék korosztálytól függetlenül, akkor ezt muszáj kiszélesíteni úgy, hogy azért megtartsa a művészeti
mert egy
vonalát.
Könyvet ünneplünk, az Ulisses
abszolút,
ünneplünk,
ami egyébként az a nemzetközi irodalom egyik legelismertebb műve, még akkor is, hogyha szegény Takács Ferenc irodalom történész, aki a James Joyce társaságnak az elnöke volt, minden Bloomsdayen itt volt egyébként szegény idén, vagy tavaly decemberben hunyt el. Ő mondta azt, hogy Joyce a nagy megosztó, és ez igaz volt ugye a Ulyssesre is, de ettől függetlenül a világirodalom elismert műve, és ha már itt tartunk,
egy
szeretném...
Szombathelyi szereplővel ugye azért kötődik Szombathelyhez,
igen,
ez
ugye
sokszor
Joyce,
elmentuk.
Joyce abból a szempontból Szombathelynek vallotta magát, hogy a regénybe azt írta, hogy a nem ő, bocsánat, hanem a főszereplője, Virág Lipót, mert az ő édesapja az Szombathelyen született, innen származtatta, és innen indult ki ez az egész, és Én azt gondolom, hogy azért fontos ez, mert oké, hogy irodalmi fikció, de tényleg történetiség épül rá, és az, hogy ez egy nemzetközileg elismert dolog. Tehát az, hogy az ír nagykövetség minden évben, itt van a nagykövet úr, jelentősen támogatják ezt a fesztivált, és már nem csak a fesztivált, hanem mindjárt mondok még egy nagyon fontos dolgot, mert ugye ennek most már egy lenyomata is van, tehát nem csak egy rendezvényről van szó, de nem csak ők, hanem az ír külügyminisztérium is számon tartja, támogatja is egy ott kint lévő dublini kulturális központ. És miért is? Azért, mert elindult egy hatalmas falfreskó sorozat, aminek idén a 11.-12. képe készül el, és ugye minden évben egy ír meg egy magyar művész érkezik a nagykövetség támogatásával és az ír külügyminisztérium támogatásával megfesteni ugye ennek a könyvnek az egyes fejezeteinek az elképzelését. Ez egy fantasztikus dolog. És itt szeretném elmondani azt a jó hírt, hogy a James Joyce Társaság, ami egyébként egy budapesti irodalomtörténészekből, irodalomprofesszorokból, képzőművészekből álló egyébként tradicionális szervezet, régóta jó a városnak velük a kapcsolata, Szombathelyi elnököt választott, és Szántó István képzőművész lett a Joyce Társaság elnök, ez most hétvégén történt, aki ugye ennek a murális műhelynek a vezetője, és ő fogja idén megfesteni majd az egyik alkotást. Tehát ez egy olyan elképzelés, hogyha ez megvalósul, akkor az országban egyedülálló, sőt azt kell mondanom, hogy Közép-Európa első olyan irodalomra épülő kültéri kiállítás sorozata lesz, ami szerintem turisztikailag már abból a szempontból, ami az irodalmat kedvelőket érdekli, ez egy vonzáspont lehet. Tudom, hogy ez lehet egy kisebb kör, de mégis egy lehetőség, és későbbi rendezvényeknek is ez a 18 helyszín a belváros szerte, ez ad lehetőséget. Tehát erre tudom azt mondani, hogy a Bloomsday nem csak egy fesztivál, hanem tényleg egy valójában egy lenyomatot hagy a városon. Én nagyon bízom benne, hogy a 18 el is fog majd készülni.
Ugye a fesztivált lehet pozitív és negatív értelemben is emlegetni. Egy fesztivál éppen úgy lehet magas kulturális fesztivál, mint hát a Bartók Fesztivális Fesztivál, tehát ez nem egyértelműen azt jelenti, hogy akkor most ez egy népünnepi,
meg kell találni, tényleg csak egy mondat, hogy nagyon fontos az, hogy négy kiállítás nyílik, rengeteg irodalmi program lesz, tehát jön ugye az Elefántnak az egyik énekese, és ő ugye fog beszélgetni, könyvbemutatók lesznek. Így van. Azon kívül tényleg arra gondoltunk, hogy szeretnénk a fiatalokat.
A nyugatnál is fogunk beszélgetni, mert igen, a kultúra és a politika összefüggéseiről, így van.
De hogy próbáljuk a fiatalokat is megszólítani, tehát két olyan sztár fellépő lesz, a Morionesz és a Bongor, akik most nagyon menők egyébként a 20-30 éves korosztály körében. Kifejezetten azért céloztunk meg ilyen fellépőket, mert azt szeretnénk, hogyha ez a korosztály is magáénak érezni ezt a rendezvényt, és ha már eljut oda az utcába a koncertre, és ott van közvetlenül mellette Joyce-ról, a Ulyssesről egy könyves pult, akkor lehet, hogy ránéz, hogy jé, mi is ez a Ulyssesz, mi ez a szombathelyi történet, és ha ne adj Isten ebbe a korosztályba, amit tudom, hogy van, mert azért van, érdeklődik valaki a képzőművészet irány, az lehet, hogy be is fog utána menni a múzeumba. Könnyebben megy be a múzeumba, mint hétköznap.
És sörcsapolás lesz, ugye?
Sörcsapolás lesz, és nagy erőkkel dolgozunk azon, hogy Guinness is legyen az idén, és remélem majd sokakkal kocintunk ott kint június 12-én. Igen,
abban azt hiszem egyetértünk, hogy az egyik legérdekesebb és talán legszebb tere, az a tér, ami a képtár, a Bartók terem, a zsinagóga, tehát ez a, amit annak idején kulturális centrumnak tervezett a város, nem tudom mennyi valósult meg belőle, de ennek ellenére ez egy nagyon jó külső kinézetű és jó kulturális kisugárzást nyújtó tér is.
Abszolút.
Utolsó kérdés, melyik két tűzfal készül el most, ugye, mert ezek a festmények, ezek a város tűzfalaira kerülnek?
Az egyik az a főtéren, a Joyce szobor mögötti parkolóban fog elkészülni, ugye elnézést, hogy így idézem, de ez a főtér 40 mögött, a DM mögötti parkoló.
Ez a Tököi utca és a főtér közötti belső parkoló.
Így van, a másik pedig a tavaly elkészült mellett, a szimfonikus zenekar mögött található, a Bartók terem mögött és a zeneiskola mögött található parkolóban fog.
A Café Móló mögött
fog elkészülni, ami szerintem öröm, hogy végre az összes információs táblákat fogunk idén elhelyezni. Egy új prospektus fog készülni egyébként, amiben az összes felfedezhető lesz, ami szerintem nagy újítás. Sőt, elmondanám azt is, hogy egy valamilyen módon a belváros főterén is egy térkép formájában is bekövethető lesz, ugyanis valamit mi a Bloomsday megnyitóján fel fogunk avatni polgármester úrral és nagykövet úrral, ami ezt erősíteni fogja, ezt az identitást. A murális projektre vonatkozóan és a Bloomsdayre vonatkozóan is, hiszen idén 50 éves egyébként a kapcsolat, a diplomáciai kapcsolat Írország és Magyarország között, és ezt szerettük volna valamivel megünnepelni. Ezek azok az apróságok, meg az a protokollális esemény, ez a, ennyit elállok, hogy egy táblának, egy nagy táblának a felavatása, amivel szeretnénk tisztelegni az 50 éves évforduló előtt.
Ez nagyon jó kültéri dolog, már csak azt hiányzik, de ez a városnak nincs olyan aktív köze, hogy végre a romkert mozaik is látható lenne, mert azt hiszem, hogy az egy nagyon fontos dolog lenne Szombathely turisztikai.
Hát én nagyon bízom benne, hogy a 2000 éves város évfordulójában ebben évfordulójában valami történik, meg hogyha meg tudjuk pályázni az EKF-et, ezzel tudunk valamit kezdeni. És még annyi mindenről tudnánk tudom beszélni, igen, mert még a képtárat is felírtuk, de lehet, hogy azt majd egy következő alkalommal kell.
Szeretem a képtárat, és épületnek tartom.
Az egyik kedvenc, sőt azt kell mondanom, hogy a szív, mindegyik intézmény nagyon szeretem, de nekem a legkedvesebb talán a képtár, mert nagyon kevés olyan város van Magyarországon, ami elmondhatja, hogy van neki egy modern kortárs galériája.
És még nagyon sok lehetőség van.
Igen.
Jó, Horváth Zsombának köszönöm. Elég sokat beszélgettünk Szombathely kultúrájáról, de tudnánk még ezt folytatni, azt hiszem.
Biztos vagyok benne, hogyha hívtok máskor is, szívesen jövök.
Nektek köszönöm a figyelmet, ez a szokásosnál lehet, hogy egy kicsit hosszabb podcast volt, de azt gondolom, hogy akit komolyan érdekel Szombathely kultúrája, meg egyáltalán a kultúra, sok információt hallhatott belőle. Köszi nektek a figyelmet, Roznár Gyöngyit hallottátok, Horváth Zsombának még egyszer köszönöm. Sziasztok.
Köszönjük a figyelmet, és köszönöm a meghívást.